Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Egyesült Államok kórházhajót tervez küldeni Grönlandra, jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök. Közösségi platformján azt írta, hogy a hajó gondoskodni fog a sok betegről, akikről ott nem gondoskodnak. Az amerikai haditengerészet két nagy kórházhajót üzemeltet, mindkettő mintegy 1000 ággyal, köztük 80 intenzív osztályos ággyal. Ezeket a hajókat korábban természeti katasztrófák után vetették be, és a COVID-járvány csúcspontján ideiglenesen az amerikai kikötőkben szolgáltak. Grönland, amelynek lakossága mintegy 57 ezer fő, nem számolt be olyan jelentős orvosi helyzetről, amely kórházhajó bevetését tenné szükségessé. Grönland közegészségügyi rendszere helyi klinikákat és a fővárosban található Queen Ingrid kórházat foglalja magában a komplex esetek kezelésére. Az ennél súlyosabb helyi egészségügyi problémákat esetenként Dániába történő orvosi evakuálásokkal oldják meg. Orbán Viktor újabb válaszlépést jelentett be a barátságkőolaj vezeték leállítása miatt. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, hogy Magyarország megvétózza az újabb orosz ellenes szankciós csomag elfogadását. A barátságkőolaj vezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyagellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok, mondta Orbán Viktor. Közölte, addig nem indítják újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg helyre nem áll a barátság vezetéken zajló kőolajszállítás. Emellett az Ukrajnának adandó 90 milliárd eurós hitelt továbbra is blokkolja a kormány, jelentette be Orbán Viktor. 2026. március 27-én tematikus vetéstechnológiai nappal indul az agrárszezon, írja az Agroinform. A vetési nap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi napok és agrárgépsó hagyományos helyszínén a Fejérvár megyei mezőfalva határában található földeken várja az érdeklődőket. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetségek közös szervezésében valósul meg. Magyarországon az emberek többsége úgy gondolja, hogy a család egy fontos alapegység, az adócsökkentési törekvések helyesek, a munka alapú társadalom koncepciója megfelelő, követendő, mondta a századvég üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér erről a századvég és a közmédia együttműködésében mintegy 1000 ember megkérdezésével készült, legfrissebb kutatással összefüggésben beszélt, amelynek eredménye szerint a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95%-a ismeri, és bár a kedvezmény minden negyedik háztartásra van közvetlen hatással, a válaszadók 76%-a egyetértett vele. Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3%-os kamatozású hitelt az Otthon Start programban, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80%-a 40 év, 70%-uk 35 év alatti. Szigorúbb szabályozással reagál a kormány a gazdák és az autósok közötti régóta húzódó konfliktusra. Az új KRESZ tervezet részletesebben rögzíti a mezőgazdasági járművek sármentesítési kötelezettségét és egyértelművé teszi a mulasztás pénzügyi következményeit, írja az Agroinform. A tervezet szerint szilárd burkolatú útrahajtás előtt nem csak a traktor kerekeiről, hanem a vás szerkezetéről és a csatlakoztatott munkagépekről, például ekéről, tárcsáról is el kell távolítani a sarat. Ha a tisztítás nem teljes, a felhordott szennyeződést haladéktalanul el kell takarítani, és a munkavégzés idejére mindkét irányból kötelező lesz kihelyezni a veszélyes úttest vagy sárfelhordás kiegészítő táblákat. A cél egyértelmű, csökkenteni az aszfaltra felhordott sár okozta csúszás veszélyt és balesetek számát. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szorványosan valószínű esőzápor. Délnyugaton kisebb a csapadék esélye. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Somogyi Márton és Kovács Krisztina. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Rozgonyi Simon egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma folytatjuk riportunkat Árvai Erzsébettel a matyó hímzésről, majd Tiszafüredre megyünk csobbanni a Tiszatóba. Előzetesünkben Vlaszjuk Dimitrit hallják, a 6. jeges csobbanás szervezőjét.
Egyre népszerűbb szerintem is, és hát ugye nem is én vagyok az első, aki ezt csinálja, én a sokadik vagyok, és én nekem is mindig példaképen volt egyébként az összes magyarországi jeges fürdőző, akik ezt megtették és behozták Magyarországra ezt a hát nem is tudom, hogy sportnak mondjam, vagy inkább ez egy ilyen rituálé, vagy inkább egy erősítő, ez mentálisan és fizikailag is erősíti az embert, abszolút, hogyha rendszeresen csinálja, az immunrendszert is erősíti, és hát a boldogsághormonokat is folyamatosan emeli, úgyhogy ez egy boldogság és egészségterápia mondhatom.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben dr. Török Csaba teológiai tanárt hallják. Elmélkedésének vezérfonala, hogy az egyház ma is az eukarisztiából él. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai adásban eljutottunk a sematizmus alapján a 35. egri püspökhöz, ő pedig nem más, mint Rozgonyi Simon, a korábbi Rozgonyi Péter egri püspöknek az unokatestvére. Az ő egri püspökségéről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szóval, hogy ezek a nagy családnevek, ezek előbb-utóbb mindig összefutnak a szálak, valakiből ugye egyházi méltóság lesz, valakiből komoly országos tisztség lesz, és itt a Rozgonyi Péternek ezek szerint az unokatestvére is egyházi pályára lépett. Mit tudunk Rozgonyi Simon életéről és egerbe kerülésének történetéről?
Azt tudjuk, hogy ő is külföldi tanulmányokat végzett, tehát a krakkói és a bécsi egyetemen tanult, ez föl van jegyezve róla, illetve, hogy már 1397-től kezdődően esztergomi kanonok és a dömösi Szent Margit egyház prépostja. Ezek eléggé szép jövedelemmel rendelkező állások voltak, sőt 1409-től még szepesi kanonoki méltóságot is sikerül neki elnyernie. Tehát ez azt is jelenti, hogy az egyházi berkeken belül ezek eléggé komoly anyagi jövedelmet biztosítottak számára, És tulajdonképpen ez lehetővé is teszi azt, hogy minél hamarabb, még magasabb egyházi pozícióba kerüljön, és végülis 1428 vagy 1429-ben, ez nem egészen világos, hogy melyik évben, de 5. Márton pápa a Veszprémi egyházmegyének a püspökévé nevezi ki, és mint veszprémi püspök tevékenykedik, ugye erről olyan sokat nem fogunk beszélni, de azt tudjuk, hogy nemzeti zsinaton vesz részt 1435-ben, vagy 1436-ban például Zsigmond király követeként Lengyelországban is jár, és utána következik az, hogy amikor meghal Zsigmond király, és utána következik ugye a lányának és Habsburg Albertnek a megkoronázása, akkor kerül konfliktusba az esztergomi érsekkel. Ugyanis ő, mint veszprémi püspök, ragaszkodik ahhoz, hogy a királynőt azt neki van joga megkoronázni. Tehát az, hogy Habsburg Albertet, az természetesen az esztergomi érsek koronázza meg, viszont, hogy mint veszprémi püspök, az ő joga a királynőt megkoronázni, és végül is keresztül viszi az akaratát, viszont úgy tűnik, hogy Erzsébetet ezzel egy életre az ellenségévé tette. Tehát az, hogy nem engedte meg azt, hogy Erzsébetet is az esztergomi érsek koronázza meg királynévá, így aztán a későbbiekben Erzsébetben komoly ellenséget szerzett magának, ami meg is mutatkozik egyébként a későbbi egyházi pályafutásában is. Na most ezek után azonban újra ott a diplomáciai pályán találjuk, mert hogy ugye ez a koronázás ugye létrehozott egy királyi párt. Igen ám, csak hogy tudjuk, hogy Albert nem sokára ugye meghal. Uh-huh. És ezek miatt aztán Rozgonyinak a szerepe az fölértékelődik, ugyanis ő újra Lengyelországban jár királyügyben, és ő az egyik első és talán legnagyobb támogatója Ulászlónak. Tehát az, hogy Ulászlót behívták az országba, az utószülött László helyett királynak, abban óriási szerepe van Rozgonyi Simonnak. Egyébként ő, amikor arról volt szó, hogy az esztergomi érseki szék megürült, és akkor ő is pályázott az esztergomi érseki széknek az elnyelésére, azonban Erzsébet ezt megakadályozta, és ekkor került oda Szécsi Dénes. Az esztergomi székbe az egri püspököt juttatja be Erzsébet királyné, aki majd később 5. Lászlót, meg aztán Ulászlót is, meg Mátyást is megkoronázza, ugye múlt adásban foglalkoztunk vele, és akkor így Rozgonyi Simonnak marad az a lehetőség, hogy akkor ő viszont Veszprémből átjöhet az egri püspöki székbe. 1440-ben már mindenképpen ő az egri püspök, és mint kiderül azért a történetéből, egy nagyon harcias természetű valakiről van szó, de egyébként az egész Rozgonyi család, mondhatjuk azt, hogy egy ilyen karakterű, tehát ők benne vannak az országos politikában, és éppen ezért, amikor egri püspök lesz, akkor egy különleges kéréssel fordul 4. Jenő pápához, és pedig azt a kérdést teszi föl, vagy azzal a kérdés kéréssel fordul hozzá, hogy egy olyan gyóntatót adjon számára, aki gyakorlatilag minden alól föloldozhatja. Tehát olyan esetek alól is, amelyek a szentszéknek vannak fenntartva. Tehát vannak ilyen különleges gyóntatási joghatósággal megbízott személyek.
Thank you.
kérő egy ilyet.
Meg egyáltalán én nem emlékszem rá, hogy a korábbi püspököknél mi beszélünk arról, hogy egy egri püspök ahhoz, hogy egy saját személyes olyan gyóntatója legyen, ezzel a mindenkori pápához kell fordulni? Tehát, hogy ez mondjuk egy, ez egy ilyen volumenű probléma körnek?
Nem. Tehát normál körülmények között a főpásztoroknak van egy sima pap, akinél elvégzik a gyónásukat. Az lehet egy másik püspök, de lehet az utolsó káplán is. Tehát ő választja meg, hogy kit választ gyóntatójának. Na de vannak olyan esetek, amelyek fönn vannak tartva, tehát amit egy közönséges pap nem oldozhat föl, vagy akár még egy püspök sem.
Igen, erről már
hanem a szentszéknek van fenntartva. Például, hogyha egy pap szándékos gyilkosságot követ el, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve meg kell állni, tehát nem végezheti tovább a funkcióját, amíg feloldozást nem kap.
Na most akkor ebből következtethetünk arra, hogy a Rozgonyi Simonnak valami olyan gyónivalója volt, amihez ilyen hát magasabb jogkörrel rendelkező gyóntatót kellett kérni.
Hát ő számított arra, úgy tűnik, hogy bele fog keveredni ilyen ügyekbe, meg talán ismerte is saját magát. Nem tudjuk pontosan, hogy ez nyilván nem derül ki, mert a gyónás az
soha nem fog
annyira intim dolog, hogy az, ha kiderülne, akkor van baj. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan miről is van szó, de a későbbi életállapota azért mutatja azt, hogy igenis előfordult az, amikor személyesen erőszakhoz folyamodott. Tehát kimondottan egy olyan esetben, és akkor most kanyarodunk is rá a politikai eseményekre, mert hogy ugye mint ez egri püspök, ugye közvetlenül határos Lengyelországgal. Vagy a legközelebb van Lengyelországhoz, igen. És ráadásul láttuk, hogy ő már elkötelezett híve Ulászlónak, és el is megy érte. Tehát ő annak a küldöttségnek a tagja, akik behívják Ulászlót Magyarországra, és közben ez nem csak úgy megy, hogy egy kis, hogy elindul egyedül, hanem viszi magával a püspöki bandérimát, tehát egy kisebb hadsereggel utazik Lengyelország felé, útközben néhány várost azért tud gyorsan a maga pártjára állít, Kismárkot, Eperjest elfoglalja, és igazából nincs is semmi probléma. Ulászló volt, ő maga a saját püspöki bandériumával kíséri be Magyarországra, természetesen elhozza Egerbe, tehát 1440 pünkösdjét, azt Ulászló itt tölti az egri várnak a falai között, tehát a püspökvárban, és aztán utána mennek tovább, hogy ugye Budát is kézre kerítsék, mert hát mégiscsak az az országnak a szíve, úgyhogy vonulnak tovább az ő vezetésével. Igen, de hát például tudjuk azt, hogy Budán néhányan nem örültek Ulászló érkezésének, hanem ők 5. László pártján voltak, és erről viszont van följegyzés, hogy bár az emberek többsége örömmel fogadta Ulászlót, néhányan megpróbáltak hőzöngeni, és volt olyan, akit maga az egri püspök csapott ki a nyeregből.
Ezt hogy kell érteni? Szó szerint?
Szó szerint. Szó szerint, tehát úgy odavágott neki, hogy az leesett a lóról. Tehát, mert hogy azok közé tartozott, akik fújoltak, vagy nem tudom pontosan miben nyilvánult meg, de a püspök látta, hogy neki nem tetszik a királynak a bevonulása, és ő maga személyesen csapta le. Hát ezért mondom azt, hogy
azért... Harcias egy püspök volt.
Igen. Igen, és ez nem csak ebben nyilvánul meg, hanem későbbiekben is mindig ott van a király mellett, és ő volt az, akinek ugye nagy szerepe van abban is, hogy akkor Ulászlót is királlyá kell koronázni, és hát ugye Szécsi Dénes az elődje, mármint az egri püspökségben az elődje, hát akkor Ulászlót is megkoronázza 1440-ben.
Az, hogy ő ennyire Ulászló párti volt, ez amúgy az ő egri püspöki püspökségében jelentett előnyöket, tehát mondjuk Ulászló meghálálta azokat, akik támogatták őt?
Természetesen, tehát javadalmakkal, sőt, nem csak egyházmegyei javadalmakkal, hanem világi javadalmakat is osztogatott számukra, tehát például Tamási Henriknek, aki föllázadt Ulászló ellen, az ő birtokait odaajándékozta Rozgonyi Simonnak, vagy éppen György Bazini grófnak a birtokait, aki szintén föllázadt Ulászló ellen, azt is megkapta a Rozgonyi Simon. Tehát ilyenkor ez teljesen természetesnek számít, hogy a királyok a párt híveiket, azokat bőségesen jutalmazzák, és mivel, hogy itt azért arról is szó van, hogy vannak, akik ellene vannak, azokat legyőzve, ugye birtokok szabadulnak föl, és nyilván azokkal jutalmazza meg azokat, akik mellette állnak.
Jó, tehát az a lényeg, hogy ő gyakorlatilag itt van 1440 óta. A török anyakunkon az egri püspökségét befolyásolta az általános belpolitikán túlmenően az, hogy itt volt anyakunkon a török, tehát mondjuk itt kellett valamit püspökként katonai óvintézkedéseket tenni?
Igen, de már eleve az, hogy itt utána országos méltósággá lépett előre, hiszen Ulászló megtette őt kancellárjává. Tehát az azt jelenti, hogy a királyi udvartartásnak az egyik legfontosabb személyiségévé lépett elő az egri püspök. Ráadásul az egri püspöknek szembe kellett nézni azzal, hogy ugye, ahogy mondtam, az országban békétlenség uralkodik azért hosszabb ideig, és pontosan Észak-Magyarországon, aminek a keleti fele az egri püspökséghez tartozott, jelennek meg a husziták, ugye emlegettük már ezt a Jan Griskát, aki sorra hódoltatja, hát elsősorban az északi bányavárosokat, és ezek a husziták, ezek speciel pont Ulászlóval szemben 5. Lászlónak és Erzsébetnek a pártján állnak. Tehát itt a belső politikai viszonyok, tehát mondhatjuk azt, hogy a polgárháborús viszonyok miatt is, igenis Rozgonyi Simonnak a saját egyház megyéjében is hadakoznia kellett a huszitákkal. Például tudni kell azt is, hogy még itt ezeket az északi városokat, például Kassát is meghódítják a husziták. Pedig ez már azért eléggé Észak-Kelet Magyarországon található, és egyébként pedig az egri egyházmegyének az egyik legfontosabb városa. És innen Kassáról például egy Talafusz nevezetű huszite vezér betör az egri egyházmegyének a központjába is, odáig hatolva, hogy megrohanja Egert, és a várost elfoglalja, és fölprédálja, hát kifosztja Egert, és utána zsákmánnyal megrakva halad vissza Kassa felé. A püspök azonban, amikor ezt megtudta, akkor gyorsan összeszedte a bandériumait, utánuk eredt, rajtuk ütött, sőt, még ezt a Talafusz nevezetű huszita vezért is elfogja. Tehát megbosszulta a városnak a pusztítását, sőt, utána összeszedett több ezer főnyi magyar és lengyel sereget, és ezekkel együtt megindul a felvidék ellen, és akkor meg ellencsapásképpen ő az, aki kifosztja és felgyújt a Selmecet, ugye, ami azért a bányavidéknek az egyik legfontosabb városa. Úgyhogy Selmec városának az évkönyveiben Rozgonyi Simon egri püspök neve hát eléggé negatív színben van föltüntetve. Azért az mutatja, hogy ki is ez a Rozgonyi Simon, tehát ez egy katona ember.
Azt akartam mondani, tehát hogyha ő nem püspök lett volna, akkor lehet, hogy ő egy hadvezér lett volna, tehát ugye nem a papi pályára megy, lehet, hogy ő belőle egy akár egy nagyon jó stratéga lett volna, nem?
Igen, tehát egyébként majd látni fogjuk, a Várnai csatában is az egyik fővezér volt. Na, de egyelőre még nem tartunk
nem
ott.
Nem tartunk ott, hanem még egyelőre itt vagyunk is. Itt javában azért lázban tartja a felső Magyarországot, ami mondjuk azért nem feltétlenül jó. Az Erzsébet királynéval való kapcsolata az végig egy nem túl jó kapcsolat, gondolom.
Így van, és Erzsébet meg is fogalmazta, hogy amíg ő Magyarország királynéja, addig Rozgonyi Simonból nem lesz Esztergomi érsek. Ő meg azt mondta, hogy amíg én élek, addig nem fog uralkodni, mármint a királynő.
Igen. Igen,
és mind a kettő igaz.
Igen, csak kérdés az, hogy amúgy kinek melyikre mekkora hatása volt, mert mondjuk azért az egri püspöki szék sem kevés, abban viszont benne tartotta őt Ulászló, vagy legalábbis nem engedte, hogy elvegyék tőle, de mondjuk azt, hogy Esztergomi érsek lehessen, mondjuk ahhoz meg ott volt egy erős Széchi Dénes, akit miért tennének ki a székből.
Igen, és ne felejtsük el, a püspök kinevezéseknél mindig kell a pápai megerősítés.
Igen.
Tehát az uralkodó kinevezhet, de igazából akkor válik jogilag érvényessé a dolog, amikor a szentszéktől megérkezik a kinevezés. De hát itt most de tényleg bekövetkezik ez, hogy Rozgonyi Simonból tényleg nem lesz soha esztergomi érsek, viszont amíg Rozgonyi Simon él, addig Magyarországnak a királya az Jagelló László. Tehát Erzsébet tényleg nem lesz uralkodó addig.
Nem, de mondjuk...
De nem sokat kell várni, mert csak 1444-ig.
Igen, de tehát azért sem lett ő esztergomi érsek, mert hogy nem volt rá ideje. mert hogy ugye ő Várnánál ő is meghal. Tehát kérdés az, hogy mondjuk, hogyha ő a Várnát túléli, akkor lett-e volna belőle bármi, de hát ezt már nem fogjuk soha megtudni.
Hát ezt nem tudjuk, de ott még azért Várna után még Széchenyi Dénes még azért 20 évig, 21 évig még ő az esztergomi érsek.
Jó, de lehetett volna őt bárhová tenni, vagy még
hát
magasabb helyre?
Nem, annyira nem.
Hát országon belül nincs magasabb pozíció az egyházban, az tény, csak hát...
Hát Pápában még nem választották, hiába volt ott három konklávén is.
Igen, meg nem is volt ott az esélyesek között, igaz?
Nem különösebben.
Jó, de azért még térjünk vissza Rozgonyi Simonra. Most azon túlmenően, hogy ő tényleg egy ilyen katonapüspök volt, és azért lázban tartott egész Felső Magyarországot, azért itt helyben, az Egri Egyházmegyében szerzetes rendekkel, építés, valami olyan, ami valami plusz tett az egyházmegyéhez, ilyen jellegű feljegyzések vannak-e?
Hát valójában egész tevékenységét ez a politikai pályafutás határozta meg, és azzal, hogy Selmeszet kifosztotta, ezzel még nem értek véget a huszita háborúk számára, hanem továbbra is, mivel hogy Giskra megtámadta Rihnóvárát, ezért ő elindult oda felmentő sereggel, hogy elűzze a huszitákat. Viszont rájött arra, hogy nem boldogulnak egymással, ezért valami megoldást kell keresni, úgyhogy ügyes politikusként még arra is hajlandó lett volna, hogy kössenek egy éves békeszerződést, és közben pedig az unoka húgát eljegyezte ezzel a Jangis Giskrával. Tehát politizálni próbált, és ezzel így megpróbálta lecsendesíteni a Észak-Magyarországot, hogy Ulászlónak legalább ezzel a kérdéssel ne kelljen már foglalkozni, és végül is hát ezek a diplomáciai alkudozások csak elhozták azt a sikert, hogy persze itt már Cesarininak a megjelenése is fontos volt, hogy Giskrát sikerül lecsillapítani, hogy egyelőre nem támad több észak-magyarországi területet, békén hagyja a királyt, hogy a király az annál inkább tudjon koncentrálni a törökök elleni küzdelemre. Ami egyébként azért volt érdekes, mert hogy a törökök éppen olyan helyzetben voltak, hogy az előző években Hunyadi János azért megmutatta fogafehérjét a törökök számára, ugye gondoljunk itt a hosszú hadjáratra, ugye, ami egy télbe nyúlóan a Balkánra vezette a magyar csapatokat. Hát igazából nemzetközi csapatok voltak ezek, csak hát ugye magyar vezetéssel, és akkor így aztán a törökök Magyarországot elkezdték komoly veszélyforrásként kezelni, és úgy gondolták, hogy számukra is előnyös lenne egy békekötés. Így aztán megkötnek egy békét, igen ám, csak hogy közben meg itt van ugye Cesarini, akinek az a szerepe, hogy ne jöjjön létre ez a béke megállapodása a törökökkel, mert hogy ugye addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Tehát most éppen a magyarok az előző évben expanzióba voltak, és azt a törökök megérezték, és ezért is törekszenek a békére, hogy most kell újabb csapást mérni, és akkor természetesen egy nagy nemzetközi összefogást ígértek Ulászlónak, hogy akkor a velencei, a genovai flotta megakadályozza az Anatóliában tartózkodó török seregeknek az átkelését, ugye ráadásul miért ugye a törököknek egy felkeléssel kellett szembenézniük, ugye Karamán emír föllázatta az oszmánok ellen, és akkor így most úgy tűnt, hogy egy remek konstelláció van arra, hogy valóban a törökökre egy döntő ütközetben nagy csapást mérjenek, ráadásul itt van Hunyadi, kiváló hadvezér, itt van egy ifjú, ambiciózus, vallásos, katolikus király, itt van a pápának a követe, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy és nagyjából sikerült békét teremteni az országba, tehát lebékíteni Erzsébetet és Ulászlót, szépen ők Ausztriában el vannak Frigyesnek a szárnyai alatt, északon a husziták most csendben vannak, tehát ez az év, amikor 1444, amikor ténylegesen a török ellen meg lehetne indulni. És ugye természetesen mondanom sem kell, hogy az egri püspök, aki egyébként a királynak a kancellárja, kimaradhat egy ilyen akcióból.
Ja, természetesen nem.
Természetesen nem, úgyhogy ő is szépen útra kell a keresztes hadakkal, ugye nyilván ez egy keresztes hadjáratként van föltüntetve, tehát megindul a keresztes hadakkal, és november 10-én ugye Várnánál kerül sor erre a tragikus kimenetelő ütközetre, ahol egyébként Rozgonyi Simon a seregnek a jobb szárnyát parancsnokolta.
És az Várnai csata, nyilván azért ez jó lenne, ha még lenne itt egy hadtörténész, meg mondjuk tényleg a korszaknak egy olyan történésze, akik jobban látják a dolgokat, vagy még akár Bánmór is itt ülhetne közöttünk, igaz Péter atya, de hogy azért most itt van ez a Cesarini, aki nem akarta a békét, akkor üssük a vasat, tehát akkor menjünk neki a töröknek, és akkor majd, na jó, de hát akkor miért nem kaptunk annyi segítséget? Tehát én értem, hogy itt volt a nagy sereg, meg itt voltak hunyadiék, akik aztán tényleg bizonyították az az igazukat, de most a túlerő volt csak, mert nyilván tehát a török túlerővel szemben a magyarok soha nem voltak annyian, mint a törökök, tehát hogy azért itt stratégiai problémák is voltak, ami miatt mi Várnát elvesztettük.
Igen, de itt azért az európai hatalmak nem váltották be az ígéretüket, tehát itt van a probléma. Tehát nekünk eredetileg az európai török seregekkel kellett volna megütköznünk, mert hogy a Boszporusznál az itáliai flották megakadályozzák a kis-ázsiai török seregeknek az átkelését Európába. De ez nem történt meg, sőt, tudjuk azt, hogy a genovai flotta az fejenként egy aranyért szállította át a törököket. Tehát nem az, hogy nem akadályozták meg, hanem gazdasági haszonért segítették. Velencejieknek a becsületükre legyen mondva, hogy ők megpróbálták ezt megakadályozni, azonban nem volt hozzá elég erejük, tehát nem volt hozzá elég erős flottájuk, hogy ezt az átkelést ezt meg tudták volna akadályozni. Közben őket is lőtték, ugye a törökök addigra már a Boszporusztól nem messze komoly erődöket építettek a tengerpartra, ugye a szoros partjára, ahonnan ágyúval tudták lőni a hajókat. Úgyhogy a velenceiek meg a bizánciak nem tudták megakadályozni a török seregnek az átszállítását, és így egy sokkal nagyobb sereggel kellett szembenézni. Ez az egyik, a létszámbeli különbség. Ami a mi javunkra szolgált, az az, hogy a mi keresztes haderőnk viszont jobban felszerelt volt. Tehát abban a korban a nehéz lovasság, amit Hunyadi János, mondhatjuk azt, hogy a tökére fejlesztett, az nagyon nagy átütő erőt képviselt a törököknek a gyengébben felszerelt lovasságával szemben, illetve hát ugye Hunyadi már alkalmazza a huszitáktól ellesett újabb haditechnikákat, ugye a szekérvár, illetve a harci szekereknek a bevetését, ami ugye különböző lőfegyverekkel is elláttak már. Tehát tulajdonképpen nem volt annyira kiegyensúlyozatlan az ütközet, de hát stratégiai hibákat is vétettek a magyar hadvezetés részéről, tudjuk, tehát Ulászló királynak az esztelen előretörése, ami a janicsár sorfalba vezet, az minden egyes alkalommal a magyar seregnek a bukását készítette elő, tehát lásd Várna, lásd Mohács, tehát ezek mind pórul végződtek. És így aztán maga a király is ott marad a csatamezőn, Rozgonyi Simon egri püspök is ott marad a csatamezőn, Cesarini bíboros is ott marad a csatamezőn, bár érdekes az, hogy itt most az egri püspökre visszatérve, különböző följegyzések vannak vele kapcsolatban, hogy most igazából hogyan is végezte. Tehát van egy olyan följegyzés, miszerint a csatából menekültében végeztek vele, de van olyan följegyzés is, ugye Bonfini, Mátyás királynak a krónikása, ő azt írja le, hogy tulajdonképpen elmenekül a csatából, törökök elfogják, és akkor végül is ilyen pásztorként fejezi be az életét, tehát egy laicizálja magát a török birodalomba, és egyszerű pásztorként él. De vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy a magyar szekérvárnál kialakult küzdelemben veszítette az életét, tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol halt meg, de minden valószínűség szerint a csatában magában ott veszítette az életét. Ha megnéztük az élettörténetét, láthattuk azt, hogy nem arról volt híres, hogy valahol meghúzódott volna hátul, hanem hogyha ütközetről volt szó.
Akkor ő ment előre.
Így van, ment előre, tehát legyen az a husziták ellen, vagy bárki ellen, itt most jelen esetben a törökök ellen, és hát nyilvánvaló, hogy egy vesztes ütközetben, akik elől vannak, azok bizony általában halálra végzik. Hát Hunyadi Jánosnak is éppen hogy sikerült ebből az ütközetből kikecmeregnie, és hosszú úton keresztül hazajutnia.
Igen, túlélnie és hazakerülnie, hiszen azért még itt neki nagy dolgai lesznek a magyar történelemben, ugye még egészen 1456-ig, mert ott is milyen érdekes, hogy mekkora csatákat túlél, és akkor utána egy pestis járványban veszik oda, de nyilván már egy kimerült szervezetet könnyebben meg tudott támadni az akkor. Rozgonyi Simonnak most már gyakorlatilag a halálánál tartunk, ugye 1444, ez biztos, hogy ha meg is halt, vagy ha pásztorként él tovább, de ő már ugye egri püspökként nem funkcionált, tehát gyakorlatilag az ő katonai, harcos, karakteres püspökségéhez már mást nem tudunk hozzá csatolni, tehát még halál előtt volt neki olyan cselekedete, ami mondjuk feljegyzendő volt.
Talán az, hogy az egyházmegyét hogyan kormányozta végül is, mert ebből, amit eddig hallottunk róla, az látszik, hogy nem is nagyon volt az egyházmegye területén, igen. Ha volt, akkor meg a huszitákkal verekedett leginkább, de azért azt ő fontosnak tartotta, hogy az egyházmegye az működőképes maradjon, és éppen ezért választ tulajdonképpen egy helynököt maga helyett, egy Miklós nevezetű címzetes tripolitániai püspököt, és ő volt az, akire rábízza az egyház megyének a vezetését, tulajdonképpen püspöki helynökként látta el ezt a méltóságot. Ami még 1443-ból egy oklevél fölmaradt, egyetlen egy oklevél maradt föl tőle, ami az egyházmegyével foglalkozik, ez pedig az, hogy egy telket itt a városban, Patak környékén, azt az egri káptalanra hagy, pincével együtt, hogy ezentúl az ottani, az egri prépostságot szolgálja. És igazából ugye azt a prépostságot, amelyet az ő unokatestvére annak idején, ugye Rozgonyi Péter alapított, ezt ő egy újabb telekkel, házzal, pincével még megtámogatta.
Halála után ki lesz az ő utódja?
Hát a halála után nehéz időszak következik az egri püspökségnek a történetében, ugyanis egy ideig nem történik meg a püspökségnek a betöltése. Tehát amikor ő meghal a Várnai csatában, utána egyéb helyekről tudunk információkat az egri egyházmegyéről, tehát például ugye tudjuk azt, hogy 1446-ban káptalan 34 főből áll, és hogy a statútumukat, az amelyeket korábbi században hoztak létre, azokat itt most megújítják, illetve hogy vannak olyanok, akik az egyház megyének a békéjét igyekeznek valamilyen módon megsérteni, tehát és pedig azáltal, hogy például birtokokat próbálnak kihasítani maguknak, azokat a káptalan kizárja magából. Tehát ilyen határozatot tudunk. Illetve, hát ami az érdekes, hogy ugye 1446-ban, amikor már az ország vezetése tulajdonképpen Hunyadi Jánosnak a kezében van, akkor egy Debrentei Tamás veszprémi kanonoknak kívánják adni egri püspökséget. Hát nem szokatlan, hogy egy más egyházmegyés kanonok kerül valamelyik egyházmegye élére, tehát teljesen normálisnak tűnik a dolog. Az az érdekes, hogy ezt 5. Félix ellenpápa, ugye mondtam, hogy itt most ugye ez a bázili zsinatnak a szakadár időszaka, tehát az ellenpápa ezt megerősíti, és érdekes az, hogy ugyanakkor a római pápa, 4. Jenő is megerősíti. Tehát mondhatjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van, mert a pápa is, az ellenpápa is megerősíti az ő püspökségét, viszont érdekes módon azonban mégsem tudja elfoglalni Debrentei Tamás az egri püspökséget. Noha egy jó családból származott, ugye a Himfi famíliához köthető, az apja bolgárbán volt, ő maga a Bécsi Egyetemen tanult, jogtudományokból szerez bakkalaureátust, korábban már volt szabolcsi főesperes, 1430-tól veszprémi kanonok, ugye ebből és prépost, no ebből lépett volna előre az egri püspökségre, azonban, hogy miért nem lesz belőle egri püspök, abban nagy szerepe van Hédervári Lászlónak, aki az akkori nádornak az unokaöccse, és ő az, aki hát igazából elfoglalja az egri püspökséget. Úgyhogy Debrentei Tamás kénytelen lemondani a püspökségről, tehát 1447-ben hivatalosan is lemond, ekkor már 5. Miklós a pápa ezt a lemondást elfogadja, és ezek után azért, hogy kárpótolják, végül is megkapja az életfogytiglanig a pannonhalmi apátságot kommendául. Tehát hogy azt jelenti, hogy a pannonhalmi apátságnak a jövedelmeit egész élete végéig birtokolhatja. Illetve, hogy még a veszprémi prépostságot is megtarthatta, mondván, hogy arról csak azért mondott le, hogy aztán ő egri püspök lehessen. Úgyhogy ez marad az ő jussa, és hát igazából még ezzel nem ért véget az ő szegénynek a veszőfutása, mert hogy 5. Miklós pápa 5. László királyunknak a fölterjesztése nyomán végül is kinevezi zágrábi püspökké 1454-ben. Tehát, hogy évek múltán azért mégiscsak úgy tűnik, hogy egy püspökség kinéz Debrentei Tamásnak, azonban, hát sajnos ezt sem tudja elfoglalni, úgyhogy igaz, hogy még Rómába is elmegy az ügy érdekébe, de végül is ez sem sikerül, és hát 1463-ban aztán csak püspök lesz belőle, méghozzá a nyitrai püspökséget sikerül neki megszereznie, és egészen 1482-ig haláláig, tehát azért még majdnem 20 évig nyitrai püspök lesz. De azért látszik, hogy közben itt 20 éven keresztül szegény küzd különböző püspökségekért, többek között az egriért, ami azonban hát nem adatott meg neki, így aztán nem is szerepel az egri püspököknek a névsorába, hanem a következő püspök, aki szerepel, ez az előbb már említett Hédervári László.
Vele fogjuk folytatni a következő adást. A mai adásban Rozgonyi Simon egri püspökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.